Szeretettel üdvözlöm az Aquaend More hallgatóit. A mikrofon mögött Rozsda.
Aquaend More. Síelés.
Folytatódik a téli sportokat elemző sorozatunk. Szakértőnk Kört Vélyesi Miklós, a Körtejese és az Alplesi Klub vezetője ismét itt a stúdióban. Körte, sok szeretettel köszöntelek.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és természetesen téged is, úgyhogy így a síszezon közepén örömmel csatlakozom újra a hozzátok, és segítek, amiben tudok.
Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy újra látunk, főleg úgy, hogy ragyog a napsütéstől az egész fejed, tehát egészen biztos, hogy nem olyan rég jöttél le a hegyről.
Így van, alig pár napja érkeztem meg ismét, külföldön jártunk, Ausztriában, folyamatosan sítáborokban veszek részt, koordinálok, intézek, oktatok, úgyhogy beindult a szezon.
Mi is tapasztaljuk, hogy beindult a szezon, hiszen abból az apropóból kértünk, hogy ugorj be egy kicsit hozzánk, mert láttunk egy-két arcra hullást. Nem megbántva a hazai sízőket, a legutóbbi média nyilvánosságot kapott videó egy magyar snowboardosról szól, aki hát leggurult a pályának a felvonó részén, fogalmazhatunk így. De a kis videón az látszik, hogy kapaszkodik két kézzel egy darabig, aztán leesik róla, aztán legurul, és egy jó pár társát el is viszi.
Így van, a videó elejét nem látni, illetve ahol kezdődik, ott már igen ügyetlenül kapaszkodik a felvonóban. Én azt gondolom, hogy a videó elejéből azt lehet leszűrni, hogy ő valószínűleg nem azon a szinten van, ami megfelelő lett volna. Ez egy elég, ismerem a terepet, ez egy elég nehéz csákányos felvonó, ráadásul a pályák, amik hozzá tartoznak, mind piros vagy fekete pálya. Ahogy felvonozott a fiatalember, úgy tűnik, hogy ő neki ez meghaladta a tudás szintjét.
Tehát már maga a felvonózás.
Igen, okay. hiszen nem megfelelően használta, már csak kapaszkodott bele, ahelyett, hogy ugye a lába között szokták, tehát erre van egy bevett forma, hogy a snowboardosok is használják a csákányos liftet. És hát utána a legkellemetlebb helyen, egy nagyon-nagyon meredek jeges felvonó szakasz végén, tehát tényleg a legrosszabb helyen bekövetkezett a baj, csetlet botlott, kiesett a liftből. Hát azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen ami azután történt, egy rövid ideig az embernek mosolytsa az arcára, de aztán utána, amit hírekben hallottunk, hogy itt komolyabb balesetek is történtek, akkor elszomorító. A baleset megtörtént, ezen a meredek szakaszon még azt is tudom mondani, hogy talán nehéz lett volna elkerülni, viszont ami az esetben a legszomorúbb, hogy ugye a fiatalember miután letarolta itt az egész közönséget, utána fölállt, és mint ami sem történt volna, elhagyta a helyszínt, amit hát nem szabadott volna.
Ezt hívják az autós közlekedésben cserbenhagyásnak.
Így van, egyébként síelésben is vannak szabályok, amiket be kell tartani, erre hivatott az úgynevezett FIS-10.
Na, erről beszéljünk egy kicsit, mert ugye az volt az apropója, hogy ha valaki, akkor te biztos, hogy tudod, hogy mi az iránymutatása hegyen.
Így van, én is elsajátítottam, hiszen tényleg ott vagyunk nap, mint nap a hegyen, és tulajdonképpen ezek a szabályok, ez 10 darab szabály, ami általában most már a pályák alján is ki van rakva különböző nyelveken, ezek arra hivatottak, hogy tényleg mindenki kultúráltan és biztonságosan vegye igénybe a szolgáltatásokat egy síterepen, és ennek egyik része pont ez, talán a 9. szabály, hogyha jól emlékszem, hogyha látsz egy balesetet, vagy aktív részese vagy, akkor nyújts segítséget, legyen nálad feltöltött telefon, tudjad a hegyi mentőknek a telefonszámát. Épp az adás előtt erről beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amikor megveszi az adott síterepre a vendég a bérletet, és elkéri esetleg a kasszánál a bergrettungnak, tehát a hegyi mentőnek a számát, ott van a telefonjában, és hogyha tényleg bármi balesetet lát, vagy részese, és tud telefonálni, akkor egyből tudja hívni, ugye ugyanúgy, mint az autó baleseteknél, minden pillanat, perc számíthat adott esetben, úgyhogy nagyon fontos, hogy ez működjön, és felelősségteljesen viselkedjen az ember egy ilyen szituációban.
Mielőtt végigmennénk a többi ponton is, csak egy gyors kérdés, ez más régióra is jellemző, tehát nem csak Ausztriára, hanem más régióban is ki vannak függesztve ezek a telefonszámok.
Így van, ez azt gondolom, hogy egész Európában, sőt én azt gondolom az egész világon, nyilván a civilizáltabb helyeken, hiszen vannak olyan síhelyek is, ahol biztos nem ismerik, de alapvetően világszinten ez egy ismert, tehát ez a Nemzetközi Síszövetség által kiadott 10 parancsolat, így szokták hívni a sízők, úgyhogy ez mindenhol ki van függesztve, vagy hát elvárják, hogy a sízők tisztában legyenek ezekkel a szabályokkal.
Végig tudunk menni akkor mi is a hallgatók kedvéért egy ilyen laikus tolmácsolásban általad, hogy mégis mi az a 10 pont, amire figyeljenek, ha el akarják kerülni ezt a kugli üzemmódot.
Így van, megpróbálok megfelelni neked, de nem könnyű azért visszaidézni.
Meg ugye tényleg úgy, hogy a laikus is értse, tehát légy oly kedves, és lenne csak szaknyelven.
Nem lesz semmiféle szaknyelv, én azt gondolom, hogy pontosan azért vannak így megfogalmazva a szabályok, hogy tényleg mindenki értse, hogy elsősorban innen kezdődik, hogy legyél körültekintő, vigyázz a többi sízőre, itt vannak különböző szabályok, aki hátulról jön és gyorsabb, nyilván azt feltételezzük, hogy ő a jobb tudással rendelkező síző, neki előzésnél körültekintőnek kell lenni, honnan előzi le azt, aki adott esetben előtte hóekézik, megfelelő sebességet kell választani. Jó, tehát ez már a második, hogy a terepviszonyoknak megfelelő sebesség. Itt ugye nem csak a terepviszonyokról beszélgetünk, hanem adott esetben a látási viszonyokról is. Hogyha ködös idő van, akkor nehezebben később veszi észre az ember az előttes ízőt, tehát mindig megfelelő tempót kell választani. Nagyon fontos, fiatalok szeretnek száguldozni, ez különösképpen rájuk vonatkozik.
A gravitációs ízők, igen.
Így van. A következő, hogy válaszol helyes nyomvonalat a síző. Ugye ez egy nagyon tág fogalom.
Igen, erről beszéljünk egy kicsit akkor bővebben.
Különösen az elmúlt, most már mondhatom, évtizedben, vagy 15-20 évben, amióta megjelentek ezek az úgynevezett carving lécek, a piskóta lécek, sokkal nagyobb íveket tudnak húzni a sízők, ami még nem lenne gond, ha kiszámítható lenne, de ugye, ha valaki nem kiszámítható, és adott esetben megy egy nyomvonalat, és utána hirtelen oldalra kitér, nagyon könnyen össze tudnak ütközni. Egyéb iránt a legtöbb baleset az elmúlt időszakban talán, tehát ilyen ütközéses baleset ebből adódott, hogy nem is hátulról ütött el valaki a másikat, hanem két nyomban lévő, ívben lévő síző így oldalról összeütközött. Rengeteg ilyen balesetről hallottunk.
Tehát jön az egyik a saját évében, megy szépen lefele a völgybe, a másik is jön a saját évében.
Adott esetben még nem is gyorsabb, hanem nagyjából párhuzamosan síznek, nagyon hasonló tempóban, és két kanyarba egy elefánt puszit adnak egymásnak, és ebből
kell... Valamelyik eldől.
Így van. Nagyon fontos út, pályakereszteződésnél megállni, ugyanúgy, hogyha jössz, csúszol be az egyik pályára a másikra, akkor ez alapvető dolog, hogy megállsz, föltekintesz, nem jön senki, bemeltek. Gyakorlatilag nagyon hasonló a közlekedési szabályokhoz, amit az utakon is tapasztal az ember. Ugye az előzésről beszéltem már, a másik nagyon fontos dolog, hogy ugye látni és láthatónak lenni, tehát mindig olyan helyen kell megállni a sípályán, ahol te is jól látsz, és téged is jól látnak.
Tehát nem egy hupli mögött bújunk meg, és megvárjuk a többieket.
Ezt szoktuk mondani, hogy ne a letörés alatt álljunk meg, igen, ahol valaki a nyakadba ugorhat, és nagyon kellemetlen baleset történhet, hanem mindig általában egy lapos végén, a meredek előtt, ugye a bucka tetején, vagy a letörés tetején, ahol téged is jól látnak, és ehhez kapcsolódik ugyanaz, hogy célszerű a pálya szélén megállni, és nyilván nem a közepén.
Igen, ez elég logikus.
És akkor ebből indul ki az is, hogy indulsz el. Nem úgy indulsz el, hogy na gyerünk ide nekem a lejtőt, hanem amikor elindulsz, egyből azzal kezdesz, hogy föltekintesz a pályán, körültekintesz, jön-e valaki föntről, aki gyorsabb vagy azon a nyomvonalon van, és hogyha erről meggyőződtél, hogy nem jön, akkor tudsz elindulni a pályán. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ami érdekes, erről keveset beszélünk, ne gyalogolj a pályán. Előfordulhat, hogy valakinek túl erős a pálya, rossz helyre tévedt, jeges, vagy meggondolja magát, és elkezd gyalogolni. Ez megint csak veszélyes, mert az emberek gyalogolnak jobbra-balra, teljesen más tempóba haladnak, és könnyen elütik őket. Jó, ami még fontos, ugye egyik, hogy a jelzéseket figyelembe kell venni. Ugye ebből indul ki, hogyha valaki fekete pályára téved, mert sötétkéknek gondolja, ugye ezt szoktam mondani,
sztárok,
valakit le akarok csábítani a fekete pályán, de ő nem, nincs elég önbizalma, de a tudása megvan, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ez egy nagyon sötétkék pálya, ne izguljál. Szóval valaki
tudod, ki megy veled.
Valaki oda téved a feketére, vagy egy jeges pályára, vagy egyszerűen csak nem arra akar menni, nem veszi figyelembe a jelzéseket, pedig most már azt kell mondjam, hogy a sípek elképesztő módon fejlődtek ebbe, tehát mindenki van táblázva, egyszerűen csak időt kell szakítani rá, hogy hova akarsz menni, melyik hüttébe ebédelni, hol találkozol, milyen pályára tévedsz, elsősorban ugye kék, piros, fekete adott esetben, ugye még az egész gyalogútszerű pályákat zölddel szokták jelölni, még Franciaországban, Ausztriában már nincs ilyen jelölés, de ezeket igenis figyelembe kell venni. Úgyhogy amiről beszéltünk, a segítségnyújtás, ennek is megvan a protokollja, hogy például a legfontosabb, ugyanúgy, mint az autó a közlekedési forgalma, hogy biztosítod a terepet, ugye? Tehát nem odaugrassz a sérülthöz, mert adott esetben még el is üthetnek titeket, és akkor még nagyobb baj történik.
Igen.
Keresztbe teszed a sífelszerelésedet egy olyan 5-10-15 méterrel látható helyen a baleset fölött, és akkor általában a sízők tudják, hogy akkor itt valami történt, és utána mész oda a sérült.
Tehát kvázi egy lécet, vagy két lécet keresztbe rakom, oké.
Így van, akkor ezt erről szokták tudni. Most például voltunk Murau-Kreisbergen, több mint 7000 ember volt fönn egy nap, tehát ez olyan volumen, olyan szám, hogy elkerülhetetlen, hogy egy-két kisebb baleset megtörténjen. Nyilván nem akarok senkit elriasztani a síeléstől, de ha valaki mondjuk most indulna januárban, akkor pont ötöd annyian vannak ugyanezen a síterepen, mint mondjuk a szilveszteri időszakban, tehát ha javasolnék, akkor mindig azt mondanám, hogy akkor menjenek síelni a vendégek, amikor épp nem
csúcs szezonban,
és nem iskolai szünet van. Persze könnyen mondom, hogyha a gyerek csak akkor ér rá, amikor szünet van, akkor természetesen.
De gyakorlatilag az időzítéssel is tehetünk a biztonságért. Az jó.
Abszolút.
Oké. Okay. Van még egy, hát mondjuk azt, hogy nem olyan vidám téma, de jó, hogyha egy kicsit beszélünk róla. Ugye Ausztria jó példa erre. Az idei januárban 13 halálesetnél tartanak a lavina által. Mi történik, ha mondjuk tök véletlenül lavina környékén találjuk magunkat, vagy valós lavina veszély van?
Alapvetően azt kell tudni, hogyha valaki a pályán síel, akkor szinte kizárt, hogy lavinába kerüljön. Azért mondom, hogy szinte kizárt, mert nyilván nem tudjuk 100%-ra kizárni.
Tehát pálya sízésnél nagyon minimális. Igen. Az esély. Pár évvel ezelőtti James Bond filmben láttam, hogy volt a hátán egy kis hátizsák, és lett belőle egy gömb. Ez egyébként létezik?
Abszolút.
Mert ott a csávó ment a hegyen, utána fölfújódott ez a gömb, és megúszta a lavinát, és utána legyilkolt mindenkit.
Na hát a legyilkolást azt nem
persze,
tudom.
Persze, igen.
Az benne van a történetben, de így van. Egy olyan speciális hátizsákot fejlesztettek ki, amivel kvázi kicsit olyan, mint az ejtőernyő nyitásánál itt a hónod alatt mondjuk megrántod a lavinába a hátizsáknak egy ilyen kvázi nyitóját, és ez felfújódik, egy ilyen erbe.
Tehát ez létezik, igen.
Létező történet, mondjuk nem olcsó mulatság, mert nagyon drága, de lehet egyébként bérelni is ilyet.
És akkor aki ilyen szabad síző, akkor jó, ha ilyet visz magával.
Így van, és akkor felfújódik, és gyakorlatilag az történik, hogy a lavina a hó tetején marad. A FIS-10-ből egy szabályt kihagytunk, ez egy apróságnak tűnik, de mégis fontos dolog, mindig tud igazolni magad, legyen nálad mindig egy dokumentum, egy EU-s tajkártya, ugye ezt szeretném még elmondani, hogy ha valakinél van, kiváltja ezt az úgynevezett EU-s tajkártyát, ami azt hiszem 3 vagy 5 évre szól most már, akkor az a kórházi ellátásra jogosult külföldön, az Európai Unióban. A biztosítás az természetesen szükséges, és ez lenne a másik, amit szeretnék elmondani, hogy mindenképp kössön valaki biztosítást, hogyha síelni megy, hiszen a szállításra például ez az EU-s tajkártya nem érvényes. Tehát, ha helikopteres mentés van, az bizony 3-5, adott esetben 7000 euróba is mondjuk kerülhet, az eléggé fájhat valakinek. Ugyanúgy a sípályán is előfordulhat, főleg egyébként az Olaszországban van, nem gondolná az ember, hogy adott esetben megállítják a síelőt és szondáztatják. Nincs feltétlen protokoll Ausztriában, nagyon nagy biznisz az egész, tehát az, hogy a hüttébe bemegy az ember és elfogyaszt egy-két sört, az sajnos, ha akarjuk, hanem az óhatatlan és létező jelenség. Én azt gondolom, hogy főleg a nap végén az ember, mindig szoktuk a mi vendégeinket is kérni, hogy inkább csúszanak le a pálya aljába, és ha adott esetben fogyasztanak, akkor célszerű ott elfogyasztani azt a néhány sört, vagy adott esetben egy Jägermeistert. Ebédre, hogyha valaki iszik egy sört, szerintem semmi gondja nem történik. De azért arra szoktuk biztatni az embereket, hogy ha már sportolni jött, akkor
mértékkel
próbáljon inkább hamarabb lemenni, hogyha igen, szeretne egy jót bulizni.
Miki, nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatóink, Körtvélyesi Miklós volt a mai szakértőnk. A téma a sízéssel kapcsolatos baleset megelőzés, biztonság, óvatosság. Miki, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk.
Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Bízom benne, hogy legközelebb újra vidámabb témákat hozunk, de azt gondoltuk, hogy ez most nagyon aktuális, mert a sízszezon kellős közepén vagyunk. Kedves hallgatóink, folytatjuk a műsorunkat egyéb vidám témákkal.